Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 105. Zsoltár első versét énekeljük el fennállva. A 105. Zsoltár első verse így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Helyünket elfoglalva magasztaljuk Istenünket tovább az énekeskönyvünk 762. dicséretével. Akinek esetleg nincsen énekeskönyve, hátul találhat az iratterjesztés mellett, hogy nyugodtan hozhat magának. A 762. dicséretnek minden versét énekeljük el, és érdemes figyelni arra, hogy miről is szól ez a szép hitvallás, ami most itt el fog hangozni. A 762. dicséret mind a 8 versét énekeljük el. Az első verse így kezdődik. Uram, tied vagyok én, magadnak alkottál.
Thank you.
a mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak a kolossé gyülekezethez írt leveléből olvasom, az első és második részből válogatott verseket. Pál apostolnak a kolossé gyülekezethez írt levele első és második részéből hallgassuk meg az igét, helyünket elfoglalva. De nyitott füllel és nyitott szívvel. Hálát adunk mindenkor Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus Atyának, amikor értetek imádkozunk. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekszik, ugyanúgy közöttetek is attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek Isten kegyelmét. Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát, minden lelki bölcsességgel és belátással, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint, a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. Ezt azért mondom, nehogy valaki titeket megtévesztő szavakkal félrevezessen. Mert ha távol vagyok is testben, lélekben mégis veletek vagyok, és örömmel látom a köztetek uralkodó szép rendet, és a Krisztusba vetett hitetek szilárdságát. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok. És hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Isten tegye áldottá szívünkben a felolvasott igét, hogy tényleg, ahogy el is hangzott, gazdagon tudjunk gyümölcsöt teremni az Isten dicsőségére. Gyertek testvérek, emeljük fel a szívünket, és imádkozzunk. Áldunk, Istenünk, téged, és magasztaljuk a te nevedet, hogy elhoztad ezt a napot a fiatalok számára, és a mi számunkra is. Áldunk azért, hogy te vagy az, aki, ahogy az ige magja hullik, engedett, hogy az emberi fülek meghallják, eljusson a szívekbe, és te képessé tudod tenni a gyümölcstermésre lelked által a tieid életét. Hadd tudjuk így rád bízni a mostani konfirmáló fiatalokat is. És arra kérünk téged, hogy most ezen az Isten tiszteleten, amikor ismét szólhat a te igéd, hadd lássuk a te szeretetedet, és segíts, hogy ne az izgalom, és ne minden más terelje el a figyelmünket, hanem hadd tudjunk az igére, a te szavadra nyitott füllel odafigyelni. Végezd ezt el lelked által, hadd érezzük valamennyien a te lelked munkáját, ahogy kértük és ahogy imádkoztunk is érte. Áld és szenteld meg ezt a mostani együttlétünket, Isten tiszteletünket. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve a 209. dicséretet keressük ki, a 209. dicséretnek tehát énekeljük el. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Kedves testvérek, ezen az Isten tiszteleten, a konfirmáció ünnepén olvasom Isten szavát az előbb felolvasott részből, Pál apostolnak a Kolossé gyülekezethez írt leveléből, a második rész 6. verséből. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy nem csak az én szívemben van hála, hogy Isten a gyülekezetünkbe adott 10 olyan fiatalt, akik hamarosan kiállnak ide az úrasztalához, és vallást tesznek majd az ő hitükről. Én biztosan tudom, hogy a gyülekezeti imaközösségünk tagjai rendszeresen imádkoztak értetek. Rendszeresen imádkoztak azért, hogy legyen pici mustármagnyi hitetek, ahogy az Úr Jézus mondja, hogy a mustármag olyan picurka, de ha a földbe belevetik, olyan hatalmas fává nő majd, hogy a madarak bőséggel sok madár is talál félszket a fa ágai között. Szóval a gyülekezet imaközössége rendszeresen imádkozott azért, hogy ilyen pici hitetek is legyen, és nem csak azért, hogy legyen, hanem amit majd itt elmondotok vallástételt, az igaz is legyen a ti ajkatokról. Ezt tőlem is sokat hallottátok, és még a beszélgetésben meg is kérdeztem, hogy komolyan fogod, tudod-e, komolyan tudod-e majd mondani ezt az ígéretet Istennek, hogy te tényleg szeretnél Jézus Krisztus követője lenni. És olyan jó, hogy mindannyian azt mondtátok, hogy szeretnétek nagyon komolyan mondani, és én hiszem, hogy Isten lelke elvégzi a szívetekbe, hogy ez igazzá váljon. És imádkoztak azért is, hogy a hit növekedjen majd az életetekben, és hogy elhangozott az is a kikérdezésen, a vizsgán, miután sikeresen mindenki átment a vizsgán, hogy olyan jó lenne, ha nem szakadnátok ki az egyházról, mondta egyik presbiter testvérünk, hanem itt maradnátok, hiszen a Pátyi Református Gyülekezetnek fontos, hogy legyenek fiatal, hitben járó tagjai, akik szeretik az Úr Jézust, és nem feltétlenül a Pátyi gyülekezetet, de a Pátyon élő embereket megpróbálják majd az Úr Jézushoz vezetni. Tehát túl vagytok a vizsgán, és ami most következik, ez majd a ti vallás tételetek lesz, vallomás tételetek a hitetekről. amelyet nem a saját szavaitokkal kell elmondani, vannak olyan helyek, ahol a saját szavaival kell valakinek megfogalmazni, hogy ő mit hisz, kiben hisz, és hogy gondolja a hitét. Itt mi segítségül hívjuk a református hitvallásunkat, a heidelbergi kátét, és abból egy kérdésre fogjátok majd megadni a választ, és ez a kérdés így szól majd, hogy mit tenéked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? És el fogjátok majd mondani közösen, hogy az, hogy ti tudjátok, hogy a ti testetek és lelketek az Úr Jézusé, aki az ő drága vérével megváltott benneteket, és ezzel az ördög markából kivett, megszabadított az ő hatalmától, és meg is őriz benneteket. Ahogy énekeltük az énekben, hogy tiéd vagyok, és a te oltalmad takargat. És csak nálad találom meg a nyugalmat. De azt is meg fogjátok vallani, hogy a Szentlélektől várjátok, hogy bizonyossak legyetek arról, hogy létezik a mennyország, létezik az örök élet. Akiben nincs meg Isten lelke, az ezt nem veszi komolyan. Ugye erről írja a Biblia, hogy akinek a számára a keresztről szóló beszéd bolondság, azok biztos, hogy a kárhozatra jutnak. Akik viszont ebben hisznek és megkapaszkodnak ebben, annak a Krisztusnak az ereje. Szóval elmondjátok, hogy ti hisztek és bíztok abban, hogy a Szentlélek bizonyosságot ad arról, hogy létezik a mennyország, létezik az örök élet, és a földi életünkhöz képest az semmi. Lehet, hogy egy mérőszallagon, egy 100 centis mérőszallagon 5-8 centi a földi életünk, az összes többi az örökké valóság. És mi mennyire berendezkedünk erre a rövid kis időre. És nem csak, hogy arról tesz a Szentlélek bizonyossá benneteket, hogy létezik az örök élet, hanem azt is elvégzi a ti szívetekbe, hogy tényleg akarjátok követni Jézus Krisztust. Hogy tényleg az ő követői legyetek, hiszen a keresztény szó azt jelenti, hogy Krisztust követő, Krisztushoz tartozó. És éppen azért, hogy a heidelbergi kátéről tudjátok, hogy micsoda, hiszen röviden beszéltünk róla, egyik gyülekezeti tagunk ajándéka a számotokra egy heidelbergi káté, amit a Bibliával és az énekeskönyvvel meg fogtok kapni. Érdemes belenézni, ha nem is most, nyáron is, aki kíváncsi, egyet-egyet elolvashat. A Biblia igazságait foglalja össze kérdés-felelet formájában. Nagyon várjuk ezt a bizonyságtételeteket, és azért fog tovább imádkozni minden ima közösségi tagunk és a szüleitek, nagyszüleitek is, hogy valóság lehessen ez az életetekben. Fontos tudni, hogy a Biblia tanítása szerint egy keresztény ember élete csak akkor tölti be igazán a szerepét, ha gyümölcs termő életet él. Ha meglátszik rajta, hogy ő az Úr Jézushoz tartozik. Ha a Szentlélek benne, aki bizonyságot ad az örök életről, meg tudja teremni a lélek gyümölcseit. Erről is Pál apostol ír egy másik gyülekezetnek, a Galatáknak, és azt írja, a lélek gyümölcse, amit megterem az Isten lelke bennünk, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. És enélkül, a lélek nélkül ezekből semmit nem tudunk megtenni. Talán csak egy nagyon rövid ideig, de nagyon hamar elbukunk. És Pál apostol nem véletlenül ír a lélek gyümölcséről. Jézus Krisztustól veszi ezt, ugyanis Jézus a tanítványoknak már arról beszél, hogy én vagyok a szőlőtő, mondja Jézus magáról, ti a szőlővesszők. És aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit nem tudtok cselekedni. Tehát ha letépjük a szőlő tőkéről a vesszőt, és vázába tesszük, nem fog megteremni. Csak akkor, ha ott marad a szőlőtőkén. Aztán Jézus így folytatja a tanítványoknak, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Arra rendelt benneteket az Úr, hogy gyümölcstermő életet éljetek,
teremje az életetek a lélek gyümölcsét az ő segítségével. Na, Pál ezt viszi tulajdonképpen tovább, a gyümölcstermést a lelki életre vonatkozóan, sőt, még el is mondja, amit olvastam, hogy a jó gyümölcs attól is függ, hogy milyen a fa gyökere. Mert tudjuk, hogy akkor terem egy fán jó gyümölcs, ha a gyökere képes felszívni a nedvességet, a táplálékot, minden megvan, jó körülmény. Viszont, hogyha egy fának nem elég erős a gyökere, és nem kapaszkodik jól bele a földbe, akkor tudjuk, amikor nyáron olyan hatalmas nagy viharok vannak, nagyon könnyen a szél kitépheti, kicsavarhatja, megrongálhatja, és már a gyümölcsből nincsen semmi. És a mi emberi életünk is pontosan olyan, mint egy fa. A földi életben is vannak viharok, nehézségek. És a keresztény ember élete sem mentes a vihartól, de a különbség az, hogy a keresztény ember a viharok közepette is az Isten dicsőségére él, akar élni. Megtépázhatja ugyan a viharos szél, lehet, hogy nem is marad állva, hanem elhajlik, úgy, ahogy az én nárciszaim és tulipányaim elhajlottak, és a földön voltak egy viharos szél után a tavasszal, amikor ez elmúlt, újra felegyenesedtek, és ragyogtak, pompáztak a kertünkben. A Biblia olvasó kalauz mai ószövetségi ígéjében azt olvastuk, hogy az igaz ember, aki szereti az Istent, és az Úr nem tulajdonít neki bűnt, ha 7-szer elesik is, mégis fel kell. Vagy a 34. Zsoltárban pedig arról van szó, hogy az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az Úr az útja tetszik neki. És ha elesik is, akkor sem marad fekve. Mert az Úr kézen fogja és felemeli. Ezért van az, hogy a nehéz próbákat egy keresztény ember, nem mondom, hogy könnyebben, de talán jobban el tudja hordozni, mert a gyökerével kapaszkodik mélyen Jézus Krisztusba. Na, Pál ezt a különbséget nagyon jól látja, és ezért írja a gyülekezetnek, hogy fontos, hogy meggyökerezzetek, mert ha nem gyökereztek meg, a hitetek semmit nem fog érni. És ezért szeretném ezt az igeverset, úgy, ahogy Pál a Kolosséban élő keresztjének szívére helyezte, én így szeretném most nem csak a ti konfirmáló fiatalok szívére helyezni, a ti szívetekre, hanem mindannyiunkére, akik itt vagyunk most a templomban. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg hit által, amint tanultátok. Mit mond, hogy erősödjünk meg? Amint tanultátok. 2 év volt a konfirmáció előkészítő. És ha belegondoltok, azzal kezdtük az előkészítőt, hogy mi is a konfirmáció. Egy felfedező úthoz hasonlítható, amelyben megismerjük a Biblia tanítását, Istent és az egyház tanítását is. Hát tanultunk nagyon-nagyon sok mindent. És ezt azért, hogy tényleg megismerjétek Jézus Krisztust, és meg tudjatok benne majd gyökerezni, meg tudjatok erősödni benne. Én szeretném, ha most sorra vennénk, hogy mit is mond tulajdonképpen Pál apostol mindezekről a dolgokról. Azt mondja, azzal kezdődött ez a rész, mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Tehát ez legyen az első, elfogadni Jézus Krisztust, mint Urat. Beszéltünk a megtérés fontosságáról, beszéltünk arról, hogyha oda megyünk az Úrhoz, megnyitjuk előtte a szívünk ajtaját, akkor ő el fog jönni a mi életünkbe, bejön a szívünkbe, hiszen ő maga mondja, hogy én az ajtód előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, ő pedig én velem. Tehát ez a Jézus Krisztus hajlandó veletek életközösséget vállalni. És itt nem a vacsoráról van szó, hanem ugye a vacsora asztalhoz se hívunk meg akárkit, az utcáról nem hívunk meg bárkit, hanem amikor meghívunk valakit az asztalunkhoz, azt megtiszteljük tulajdonképpen vele. És Jézus fordítva teszi, hajlandó Úr létére, Király létére velünk életközösségbe lenni. Ha beengedjük őt. A Kolossé beliek megtették. Ott is voltak kezdőhívők, már hitben erősebbek, és ők megtették és vállalták, hogy Jézus velük életkapcsolatba legyen. De most tegyük föl a kérdést. Vajon mi, akik itt ülünk, megtettük-e már ugyanezt? És szeretném, ha ti most visszaemlékeznétek, hogy amikor föltettem nektek a kérdést, befogadtátok-e már Jézus Krisztust a szívetekbe, mit válaszoltatok arra? Én emlékszem rá, emlékezz vissza te is. És kaptatok egy áhítatos könyvet, hogy olvassátok, legyetek szívesek minden nap, hogy a hitetekben tovább tudjatok erősödni, és hogy mire idejöttök a konfirmációra, biztosak legyetek abban, hogy ki is az, akit ti követni akartok. És ezt a kérdést tegyük föl most mindannyian, akik itt vagyunk a templomban. Elfogadtuk Jézust, befogadtuk az életünkbe? Mert ahhoz, hogy mi hitben el tudjunk kezdeni erősödni, ez az első lépés. Fogadjátok el, fogadjátok be Jézust. És ő mindannyiunk szívünk ajtaja előtt kopogtat, vagy kopogtatott, és milyen jó, ha valaki már el tudott oda jutni, hogy befogadta. Ez az első lépés. Ez olyan lépés, mint amikor megfogjuk a kicsi fát, és kiültetjük az udvarra a földbe. Amikor elfogadom Jézus Krisztust, a kicsi fát kiültetem oda. És várni fogom, hogy megnőjön, megerősödjön, és gyümölcsöt teremjen. Ha nem fogadtuk még el Jézust, nem fogadtuk be, mi az akadálya? Miért halogatjuk, miért várunk vele? Miért nem tesszük meg minél hamarabb, hiszen máskülönben nem fogunk a hitünkben erősödni. De Pál nem állt itt meg, hanem azt mondja, hogy éljetek is tulajdonképpen Jézusban. Ahogy említettem, behívták Jézust vacsorára az emmausi tanítványok is, és életközösséget vállaltak vele. És amikor én is életközösséget vállalok vele, és beengedem az életemben, ezzel kiengedem a saját kezemből az életem irányítását. Elfogadom, hogy ő legyen majd az Úr, hiszen ő tudja, hogy mi az én életemmel a célja, és hova akar elvezetni. És amikor beengedem Jézust az életembe, onnantól kezdve nem szabad őt úgymond levegőnek nézni. Én a templomba elmondom, hogy Jézus, én beengedlek a szívembe, hazamegyek, és trágárul beszélek, veszekszem, hazudok a családtagomnak, levegőnek nézem Jézus Krisztust. Ennek pont fordítva kell, hogy történjen. Van egy nagyon szép versecske. Krisztus a gazdája ennek a háznak, láthatatlan résztvevője minden együttlétnek, csendes hallgatója minden beszélgetésnek. És ha valaki behívja az életébe Jézus Krisztust, akkor ez az ő életére is igaz. Van miért talán szégyenkeznünk, akik befogadtuk Jézust? Mit hallhatott az otthonunkban? Mit láthatott? Mit olvasott ki a gondolatunkban? Mit nézett a monitorunkon velünk együtt? Átadom-e neki az uralmat? És ha szeretem őt, akkor megteszem, mert ő célba juttat. Van egy aranyos lelki gyerekének, hogy életem hajóját künn a tengeren, hullám óriások tépik szüntelen. Vigyázz, mert elvész életed, életed, kormányosod Jézus legyen. És olyan jó, hogyha ezt meghalva hajlandók vagyunk komolyan venni őt, átadni a kormányrudat, de komolyan venni az ő szavát. Jézus tanításából, a hegyi beszédből csak pár dolgot szeretnék kiemelni. Mi az, amit komolyan kéne venni egy keresztény embernek? Szeressétek a ti ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik gyűlölnek titeket. Szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok, akik gyűlölnek. Tesszük-e? Ne esküdj hamisan, ne hazudj. A te beszédedben az igen legyen igen, a nem pedig nem. Hányszor mondok féligazságot? Hányszor csapom be a szeretteimet? És hányszor hiszem azt, hogy Jézust átverhetem? Vagy a harmadik. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, mert a moly megeszi. De gyűjtsetek magatoknak kincset a mennyben. És mi berendezkedünk erre a rövid földi életszakaszra, és mennyei kincset nem gyűjtünk az életünk további részére. Vagy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. És milyen könnyen ítélkezünk egymás fölött. Akár előítélettel, akár komolyan megítéljük, nem tudva, hogy ő mit, miért és hogyan tette. Vegyük komolyan az ő szavát, hiszen ő azt mondja, hogy ő, ha elfogadom őt uramnak, ő az én uram és parancsolom. Életközösségben vagyok-e Jézussal? Ez a második kérdés, amit tegyek fel. Ha igen, akkor kérjem ki minden nap az ő tanácsát, engedjem, hogy vezessen. Ha nem, akkor még mindig változtathatok, és kérhetem az ő segítségét. A harmadik dolog meggyökerezni és megerősödni Jézusban. Azt mondja az ige, hogy gyökerezzetek és épüljetek fel ő benne, és erősödjetek meg hit által. 2017. októberében a reformáció 500. évfordulóján parókiánk hátsó kertjébe elültetésre került egy platánfa. És már többen mondták azt az elmúlt időben, hogy a támasztékot, amit oda tettek, le kéne venni róla, hiszen már megerősödött a fa, és amikor egy hozzáértő valaki megnézte, azt mondta, hogy igen, megerősödött, meggyökerezett, látszik rajta, hogy a vizet, a táplálékot fel tudja már szívni ez a fa, de nem venné el még a támasztékot, mert még mindig nem elég erős a gyökere, kicsit vizes a föld, jobban mozog, könnyebben a vihar el tudja törni. Hagyjuk még ezt a támasztékot mellette, hogy ne legyen semmi baja. És a lelki életünkben is kell egy ilyen támaszték. És a ti hitetek megerősítésében ilyen támaszték volt a gyermekisten tisztelet és a konfis előkészítő, amire úgymond kötelezően el kellett járni. Azért, mert tudtuk, hogy ha valaki rendszeresen nem hallgatja az igét, hiszen a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által, hogyha nem kapjátok ezt meg, semmi pici hitetek nem lesz. És most mindannyiótoknak, saját magatoknak kell dönteni. Maradjon támaszték a ti lelki fátok mellett, vagy kerüljön el? Kötelezően nem kell járni gyerekisten tiszteletre. Kötelezően nem kell járni konfira sem. Ezt a támasztékot, amit mi szeretnénk megadni, ez az ifi közösségében lenne. De nagyon nehéz, mert ez már áldozattal fog járni. Hiszen akkor van az edzés. Olyan fáradt vagyok iskola után. Én nem szeretnék erre jönni. Sokkal jobb dolog a barátokkal kint lógni a téren. És észrevétlenül az a pici gyökér az élet viharaiban inogni kezd, és először csak ott hagyod az áhítatos könyvet az asztalodon. Vagy eszedbe jut, találkozol velem, hogy olvasod-e, elolvasod, de fogalmad sincs, miről szól. És aztán már oda se figyelsz semmire. Fogalmad sincs arról, hogy Jézus mit üzenne. És észrevétlenül kiszorul Jézus Krisztus az életedből. És ugyanígy van a mi felnőtt életünkkel is. Ha nincs az ige, amit hallunk, ha nincs egy hívő közösség, amely erősítene, nagyon könnyen meggyengül a mi gyökerünk, ha nincs támaszték mellettünk, az élet vihara könnyen össze tud roppantani. Fontos, hogy hívő közösségben legyen előttünk az ige tükörként, megértve, hogy Isten mit üzen nekem, és azt tudjuk földrajzból, biológiából, természetismeretből, hogy amekkora a falom koronája, körülbelül akkora a jó fának a gyökérzete a föld alatt, amit nem látunk. És ez pont fordítva kell lennie. Ahhoz, hogy neked egészséges életed, lombkoronád legyen, ugyanilyen mélyen erősen kell gyökerezned a hitben. Ha ezek a támasztékok elkerülnek, nem marad erős a hited. Azért látszik hívő embereken, hogy a nehéz próbákban is megállnak, mert tudnak az Istenbe kapaszkodni. Egy példát szeretnék felhozni, és azt is csak röviden, utána lehet nézni. Egy amerikai díjlovagló lány 16 évesen úgy ugrott fejest nyáron egy tóba, hogy eltört a gerince, és nyaktól, válltól lefelé megbénult. Gianninak hívták, és Magyarországon is volt. 70-80 körül van most, egész életében kerekesszékben volt, oda kényszerült, de áldja az Urat. Volt mély időszaka, de nem maradt fekve, mert az Úr felemelte. Senkinek nem kívánok ilyen nagy próbát, de a kisebb próbában is. Hogy tudunk megállni? Elvesztjük a munkahelyünket. Nem vesznek föl abba az iskolába, ahova jelentkeztem. Nem sikerül több minden. Föl tudok-e állni? Tudok-e az Úrba kapaszkodni? Hogy állunk mi ezzel? Meggyökereztem-e? Akarok-e meggyökerezni? Mit teszek ezért? Tudok-e áldozatot hozni azért, hogy meggyökerezzek? Biztos, hogy ennek a platánfának se jó, hogy ott van az a támaszték. Nyavajoghatna, hogy ez nekem nagyon kellemetlen, nem teszi, és hiszem, hogy teljesen meg fog erősödni. És az utolsó dolog, amit Pál apostol elmond, hogy ha meggyökereztek, akkor legyen a hálaadásotok egyre bőségesebb. Hálát adni az életért igazán csak azt tud, akit Isten lelke már vezet. Mert megváltozik a szíve, megváltozik a lelke. Világosan látni fogja, hogy minden, amilyen van, az csak az Úrtól van, az Úr ajándéka. Akár a fizikai ereje, akár a munkája, akár a jó vagy rossz főnöke, a pénze, mert erőt és egészséget kapott, hogy dolgozzon, az egészsége, a házastársa, a gyermeke vagy a szüleje, a gyülekezete. És az Úr mindegy perc alatt elveheti tőlünk mindezt. De ha én kapaszkodok belé, akkor teljes mértékben tudom, hogy ez tőle van, és hálát fogok adni. A jó dolgokért is, de a nehézségekért is, mert a nehézségekben meg láthatom, hogy tanít és felkészít az örök életre. Olyan jó lesz majd, amikor, ahogy énekeltük is, belépek a menny ajtaján, megzendül a kürt, és arról teszek bizonyságot az angyalokkal együtt, hogy győzött a kereszt, Jézus Krisztus kegyelmet ad a bűneimmel. Ott lehetek Jézussal, Isten előtt, mint királyi gyermek, és ott kapok gyönyörű a szép hazámban, a mennyei hazámban hófehér ruhát és királyi koronát. Mert ezt ígéri Isten azoknak, akik meggyökereznek ő benne. Akarom-e ezt én megragadni? Elhiszem-e? Isten ígéretei igazak, de ezt még most mi nem látjuk, csak a hitünkkel tudjuk elfogadni. Ezért kell a hitben megerősödni. A hit nem azonos a látással. És ezért vagyunk hívő emberek. De egyszer majd valóság lesz, ahogy megígérte nekünk az Urunk, és színről színre láthatjuk majd. És ott fogunk igazán csak hálát adni. Adunk hálát az Atyának, aki, adjunk hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országában, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ezért fogunk hálát adni. Milyen jó, hogy a mennyben lehetek, és az Úr velem van. De ennek a hálaadásnak már itt a földi életben el kell kezdődnie, és meg kell mutatkoznia az időmben, a szolgálatomban, a szeretetemben, a türelmemben, és a pénzünkben is. Szeretném összefoglalni még egyszer ezt az igét, és lassan olvasom és gondoljuk végig, mit is mond Pál. Mivel elfogadtátok már Krisztus Jézust, ha elfogadtátok, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg hitáltal, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Így legyen. Amen. A 238. dicséretünket keressük ki, és a 4. versét énekeljük el. Bár a hit szívemben, bár a hit szívemben, oly kicsiny, mint mustármag. Imádkozva énekeljük. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Olyan drága a te igéd nekünk, Urunk Istenünk, ahogy énekeltük is ma. És hadd kérjük szóban is, hogy növeld a mi hitünket, erősíts meg valamennyiünket, azokat, akik most vallást tesznek, az ő szüleiket is, hogy támogassák, bátorítsák a közösségre, hogy legyen olyan komoly ima hátterük, olyan lelki közösségük, ahol igazán meg tudnak gyökerezni. Te látod, Uram, hogy nem elég ebből egy nap a 3 perc, vagy az 5 perc, hanem komolyan kell vennünk a te szavadat, hogy tényleg a mi életünk ura lehess. Köszönjük, hogy arra készítesz, hogy mi is a szentek örökségében, a mennyben, a fehér ruhában, királyi gyermekként élhessünk majd. Készítsd erre föl valamennyiünket. Hadd adjunk hálát mindazért, amit ajándékban adtál a gyermekekben, a szülőknek, az örömeket, a nehézségeket, és hadd legyen az imádság a szívükön, hiszen akkor adhatja a legjobbat egy szülő a gyermekének, ha megtanítja a te utadra. Hadd legyen ez a szülőknek fontos, és hadd legyen számukra minden nap mécses a te igéd, de nem csak nekik, Uram, hanem nekünk is. Újítsd meg a gyülekezetünket, erősítsd meg, adj ébredést lelked által. Hadd legyen itt Pátyon minél több olyan ember, aki a te országodat építi. És köszönjük, hogy ha el is fordultunk tőled már régen, újra visszatalálhatunk, hiszen te azt mondtad, hogy az elveszettekért jöttél, őket is meg akarod keresni, és meg akarod találni. Hadd tudjuk imádságban egymást erősíteni, hordozni. És kérünk, hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem a hétközi alkalmainkat, kedden a 9 órai bibliaórát. Csütörtökön este bűnbánati istentiszteletet tartunk, pünkösdre készülve, hogy szeretettel hívjuk gyülekezeti tagjainkat a gyülekezeti terembe úrvacsorai előkészítő alkalomra, utána lesz a kóruspróba, és akkor is lesz ima közösség. Pénteken délelőtt mamakörre készülünk, pénteken este 6-kor és 8-kor ifjúsági bibliaóra van, és erre várjuk a most konfirmáltakat a 6-órási ifi közösségre. Ez egy befogadó ifi alkalom lesz, hogy az ifi vezetők és a már ifisek szeretettel várnak, hogy szeretném, ha most félre tudnátok tenni sok-sok mindent, és részt venni ezen az alkalmon. És pénteken este 8-kor férfi köri alkalmat is tartunk. Jövő vasárnap is, mint minden vasárnap, 9:20-tól ima közösség van, ahol a istentiszteletre készülünk imádsággal. És a jövő vasárnap, pünkösd vasárnapján is lesz gyermekistentisztelet minden csoportban. Hétfőn akkor is lesz úrvacsorás istentiszteletünk, pünkösd hétfőn, de akkor már csak baba-mama szoba lesz. És 2 hét múlva, június 15-én pedig tanévzáró családi istentiszteletet tartunk. És meg lehet nézni a konfirmálók ajándéka a bejáratnál lévő szőnyeg. Köszönjük szépen az ő adományukat. Iratterjesztésünket is hirdetem még, énekeskönyvek, bibliák, hitünket ébresztő, erősítő, lelki erősítő kiadványok is kaphatók az istentisztelet után.
Áldás előtt énekeljük a 208. dicséret mindhárom versét. A 208. dicséret tehát így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Békesség mindenkinek, áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.